Testvéreim, a Lukács írása szerint evangéliumból olvasom az igét, a 20. fejezetet olvasom a 9. verstől, a 19. verssel bezárólok. Azután ezt a példázatot kezdte mondani Jézus a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre elment idegenbe. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták, a munkások így tanakodtak egymás között, ez az örökös, öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak, szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és azt mondta, akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő lett szegelet kővé, amelyet lenéztek az építők. Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók rá akarták tenni kezüket már abban az órában, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Közös testvéreim, ma este is az lesz a módszerünk, hogy először elidőzünk egy keveset ennél a szövegnél, de aztán a teljes Szentírás üzenetére is kitekintünk ebből a kicsi részletből. Biztosan úgy vannak a testvérek is, hogy a régen ismert, szinte már betéve ismert, tudott szövegben egyszer-egyszer mégiscsak kiugrik valami, megszólal, megpendül valami. Mintha sose olvastuk volna, olyan erővel pendül meg időnként egy jól ismert szövegben valami kifejezés, valami mondat. Hát így esett ez most velem is, és még mindig szinte a kábulatában vagyok ennek a megpendült két szónak, ami ebben van, ebben a történetben. Lehet persze azt mondani, hogy hát ez csak olyan antropomor kifejezés, hát ez nem vonatkozik az Istenre, hát ezt Jézus így mondta, mert hát színessé, szemléletessé akarta tenni a történetet, de hát persze ezt nem kell komolyan venni, ez nem vonatkozik az Istenre. Jól lehet, az nem vitás, hogy az a bizonyos gazda, akiről itt szó van, aki a szőlőjét kiadta a munkásoknak, az Istent jelképezi. Efelől semmi kétség nem lehet. De hát olyan színekkel ecseteli Jézus ezt a gazdát, amit nem lehet az Istenre alkalmazni, mondhatná valaki. Hát engem az döbbentett meg most, hogy megint szembe kerültem ezzel a történettel, hogy miért ne lehetne, és miért ne lehetne Istenről igenis emberi módon gondolkozni, beszélni. Végül is, amikor mi emberi módon gondolkozunk, beszélünk, akkor isteni módon beszélünk, gondolkozunk, mert végül is az ő lelkét, szellemét adta mi belénk, és az emberi élet az isteni élet. Töredezetten persze, tökéletlenül persze, de isteni élet és bizonyos emberi mozgások az Isten életére utalnak. És valószínűleg több emberi mozgás utal az Isten életére, mint gondolnánk. Mi azt hiszük, hogy a maximálisan pozitív, egyértelmű, jó vonások utalnak Istenre, amikor nagyon szeretek valakit, amikor életemet adom valakiért, akkor persze az isteni, de hát a többiek azok olyan emberiek. És itt egy ilyen nagyon emberi valami szólal meg, és itt van a kérdés, hogy azért, mert nagyon emberi, azért tényleg ez nem vonatkozik Istenre? Na mondom tehát ezt a két szót, ami most nagyon megdöbbentett. Az Isten töpreng és bizonytalankodik. Ebben a két szóban sok minden van. Mit tegyek? Kérdezi a szőlősgazda, és én állítom, hogy ez áll az Istenre. Tényleg itt megint elakad a lélegzetünk, hogyha ezt komolyan vesszük, de hát próbáljuk komolyan venni. Ilyen élesen fogalmazom. A tanácstalan Isten. Aki nem tudja, még mit lehetne csinálni? A tanácstalan Isten. Szinte a tehetetlen Isten. Hát már mennyi mindent megtette, mit lehet még tenni? Mondom, ne utasítsuk el olyan gyorsan ezt a két szót, hogy ez csak emberi. Jézus itt az Istenről beszél, aki ezt meg ezt meg ezt csinálja, és sorozatosan érik a kudarcok Istent, és a sorozatos kudarcok után fölteszi a kérdést, mit tegyek? Mit tegyek még? Mondom, lehet filozofálni e fölött, az ige fölött, lehet visszautasítani, hogy na nem, ez azért túlzás így szólni az Istenről, de lehet megalázkodni is, és lehet ezt a történetet ebben a döbbenetes emberiességében, lehet tükörként használni, és odaállni eléje, hogy hát tényleg elképzelhető ez, hogy most ki maga szembesítse magát Istennel, hogy ott vagyok Isten előtt, az Isten itt van előttem, rám néz az Isten. Azt mondja, mit tehetek még? Mit tegyek még? Mit nem tettem meg? Mit tegyek még? A tanácstalan Isten, a tehetetlen Isten, a töprengő Isten, aki keres még valamit. Mondom, nagyon-nagyon megdöbbentő ez. Engem magam is megdöbbentett, alig mertem elvállalni, hogy erről fogok szólni, hogy kerestem a kiutakat, hát ha gyorsan kapok valami másik igét, és az leveszi rólam ezt a terhet, ennek a két szónak a terhét, de nem kaptam másik igét, és muszáj erről szólni. Mit tegyek? Egy kicsit most felejtsd el, tesszük, hogy itt vagy ennyi ember között, vedd úgy, hogy ez a történet reád vonatkozik, és az Úristen rád néz, és azt mondja, mit tegyek még? Mit tegyek? Na hát, hogyha kicsit közelebbről is bele mélyedünk ebbe a két szóba, hogy az Úristen ránk néz, és azt mondja, mit tehetek még, mit tegyek még, akkor egy-két gondot azért kifénylik ebből a két szóból. Az első ilyen fájdalmas, keserves igazság, hogy már sok mindent tett az Úristen érted, értem, értünk, és nem sikerült neki. Tudnánk-e az egész hívő életünket úgy tekinteni, hogy sok mindent tett az Isten, és nem sikerült, nem érte el a célját. Ez a másik két szó is nagyon-nagyon fejbe kórított, amikor itt ismételten az előző fejleményeknél még azt olvassuk, azt halljuk itt ebből az igéből, hogy üres kézzel mentek vissza a szolgák. A gazda elküldött egy szolgát, hogy kérjen a termésből, és üres kézzel ment haza. Aztán nem is beszélek, hogy megölték, kidobták a szőlőből. Ezek még súlyosbítják a helyzetet, de maradjunk ennél a egyszerű két szónál. Üres kézzel mentek vissza. Tudnál-e így megalázkodni, testvérem? Tudnánk-e együtt így megalázkodni, hogy az Úristen szolgákat küldött hozzánk, és üres kézzel mentek el tőlünk. Küldött hozzánk követeket, és valamit kér Isten, és üres kézzel bocsátottuk el az ő szolgáit. Ezek a szolgák nagyon különbözőek lehetnek, álruhába jöttek esetleg. Tényleg esetleg a szó szoros értelmében egy koldusként, egy szegény emberként jöttek, és üres kézzel, vagy esetleg pláne igével bocsátottam el őket. Üres kézzel mentek el a dolg lényege szerint, amire szükség lett volna, amire Istennek szükséget volna, arra nézve üres kézzel, ennek esetleg az üres kézbe beletettünk teológiát, vagy igét, vagy valami minden, csak aztán éppen, ami szőlő gyanánt gyümölcsözött volna számukra. Szeretném, hogyha perzselné a lelkünket most ez, hogy Isten küldött hozzánk figyelmeztető, kérlelő szolgákat, és üres kézzel bocsátottuk el őket. Tehát már sok mindent megtett Isten eddig az érdekünkben, és a felelet az volt legenyhébb esetben, hogy üres kézzel visszaküldtük ezeket a szolgákat. A második gondolat, ami világosan kitűnik ebből az igéből, az, hogy és mindezek után is az Isten még nem ítéleten gondolkozik, hanem mindezek után még az Úristen szeretettel gondol ránk, hogy hát, ha még lehet valamit tenni. Hát, ha még lehet szót érteni ezzel. Most megint, mint gyülekezet, mint egyes emberek álljunk oda Isten elé, amikor egymás után üres kézzel bocsátottuk el az ő követeit, szolgáit, akkor még mindig az Istennek a gondolata nem a harag, hanem a szeretet, hogy mit tegyek, mit lehetne még tenni, kit lehetne még küldeni, vagy hogy lehetne mégiscsak beszélni velük, tárgyalni velük. Tehát amilyen kemény az ítélet ebben az igében, olyan nagy az evangélium is, ami benne rejtőzik ebben az igében. Kemény ez a beszéd, hogy üres kézzel és megverik és kidobják, és aztán jön a fiú és megölik. Kemény ez a beszéd, de mögötte egy csodálatos evangélium ragyog azért alapjába véve. Az Isten még mindig és újra meg újra azon gondolkodik, azon töpreng, hogy hogy lehetne mégiscsak szót érteni velünk. Tehát még mindig szeretet van Istenben, és amikor ezt kérdezi, hogy mit tegyek, amikor az Isten tanácstalanságáról beszélünk, merészelünk beszélni, akkor ez tulajdonképpen a szeretetnek a tanácstalansága. Biztosan átéltünk ilyesmit valakivel kapcsolatban, akit szeretünk, hogy hát annyi mindent tettem, és üres kézzel jövök el mindig, mit tehetek még? Tehát ez a szeretetnek a fölfokozása, hogy de én továbbra is akarnék valamit tenni. Mit tegyek? Ebben a két szóban én nagyon kiérzem a nagy-nagy evangéliumot. Isten töpreng, hogy van-e olyan módszer még, ami beválik. Az eddigiek úgy látszik nem váltak be. Igehirdető, bizonyságtevő, koldus, gazdag, okos ember, nyomorult ember, boldogtalan ember, különféle emberek jöttek és üres kézzel mentek el tőlünk, mit tegyek még? Még akarok tenni, hát ha nem merítettem ki még minden lehetőséget. Az Isten töpreng, hogy mit lehet még tenni? És emögött az isteni töprengés mögött isteni szeretet van. Igen, én ezt nagyon jól tudom, hogy lehet, hogy már ne beszéljünk ilyen emberi módon Istenről. Tehát ha Jézus így beszél Istenről, igenis beszéljünk ilyen emberi módon, mert ez mutatja, hogy élő Isten az Isten. Nem merev Isten, halott Isten, trónon ülő, fenséges, mozdulatlan, mindentudó Isten. Nem, hanem gyötrődő Isten, szomorkodó Isten, bizonytalan Isten. Még lehetne valamit tenni? Egészen megrendítő, ha ezt valaki a maga személyre nézve éli át, hogy az Isten a mennyei világban töpreng, hogy hát jól lehet, ennyi szolgálat üres kézzel küldte vissza, hát én azért továbbra is szeretem, és gondolkozunk, hogy mit lehetne még tenni. És akkor jön ez a következő döbbenetes szó, hogy elküldöm az én fiamat talán, majd ő megbecsülik. Az Isten kockázatot vállal, az Isten az ő fiát elküldi bizonytalanra, talán megbecsülik, de lehet, hogy őt se becsülik meg, ő is üres kézzel jön ki. De talán őt még inkább meggyalázzák, megölik, keresztre szögedik, és úgy is lett, amint tudjuk. Az Isten kockázatot vállal szeretetében. Mit tegyek? Még nagyobb kockázatot vállal, az ő fiát adja, és itt van a történetnek ez a szomorú csúcspontja, hogy amikor a fiú feltűnik a láthatáron, akkor összebújnak, összeveszélnek, itt az örökös. Ha ez nem volna, akkor miénk lenne minden. Öljük meg őt, és akkor gazdagok leszünk, akkor miénk lesz a szőlő. Na itt lépek túl a történet keretein, és kitekintek az egész jelentés világába, legalábbis ezen a ponton megszólalt egy ige bennem, és ott folytatódott a gondolatmenet annak az igének a segítségével. A Római Levél 8. fejezetében van az a nagyszerű ige, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta őt, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent. Az Isten gondolata végső soron az, hogy az ő fiát ajándékul adja, itt túllépek a példázat keretein. Igen, elküldötte az ő fiát. És igen, érettünk küldött el ezzel a kockázattal, hogy megöljük őt. Ezt a kockázatot is vállalva elküldötte az ő fiát, mert az ő fia által mindent nekünk akar adni. Aki nem kedvezett az ő fiát, mert elküldötte, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. De itt hangsúlyos ez, hogy vele együtt. És itt lehet visszatérni a példázathoz. A példázatban azt mondották, hogy az örökség kell a fiú nélkül. Az örökség kell a fiú nélkül. És Isten gondolata pedig az, hogy a fiút adja, és vele együtt az örökséget. Örökös társai vagyunk a Krisztusnak, mondja más helyen a Szentírás. Tehát az Isten gondolata igenis az, hogy a szőlőt örököljük, a vagyont örököljük, a mennyei világot, mindent örököljük vele együtt. És az Isten népének, mert itt elég is a szolgákról van szó, itt nem a pogányokról van szó, nem a kapernaumi századosról, vagy a kananeus asszonyról van szó, a zsidó népről, vagyis mi rólunk, a hívő népről van szó, a kiválasztottakról, az Isten közelébe került emberek gyülekezetéről van szó. A hívő néppel el az Istennek a pere, hogy az örökség az nagyon kell, a fiú nem kell. Az Isten gondolata pedig az, hogy a fiú, ez az én szeretet, ez az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, ő rá figyeljetek, mert ő benne lesz a tietek az örökség. És ha őt megölitek, és úgy akarjátok az örökséget, akkor nem csak, hogy őt megölitek, az örökséget is elveszítitek. Na, ez túl éles így, pedig valóban ilyesmiről van szó, testvérem, és itt kell megfelelő alázat, hogy ezt az ember elismerje, hogy tényleg azért úgy áll a dolog, hogy nagyon kellene az Isten szőlős kertje, jó ízű szőlője, az örökség, az Isten ajándéka kell a fiú nélkül. Nagyon kellene a békesség belül a szívemben, nagyon kellene a bölcsesség a fejemben, nagyon kellene az erő a kezemben, lábamban, nagyon kellene a győzelem a vereségekkel teli életemben, nagyon kellene az örökség a fiú nélkül. És itt van ennek a történetnek, mondom most már túl a szoros keretein, az egyetemes bibliai üzenete, hogy ez alternatíva elé állít minket az Isten. Tulajdonképpen mit akarunk? Netán a fiút örökség nélkül is, ha téged bírlak, ha te az enyém vagy, akkor enyém a mindenség. Vagy pedig az örökséget a fiú nélkül. Ennyi tulajdonképpen a mondani valónk, testvéreim, és Csak azt kérem, hogy bár csak a Szentlélek súlyt tenne ezekre az egyszerű mondatokra, vagy fájdalmas mondatokra, mit tegyek? Menj haza, testvér, ezzel, hogy a mennyei világban az Isten rád tekint, és tökeg, mit tegyek még vele, hogy ne üres kézzel jöjjenek az én szolgáim tőle, mit tegyek? És ezt a kérdést mérlegeljük, hogy a fiút vagy az örökséget, és el kell jutnunk igenis testvérek oda, hogy Jézus Krisztusban olyan kincset kapunk, hogy utána az örökség nem is érdekes, annál kevésbé érdekes, mert hiszen benne kapjuk meg igazán érvényesen az örökséget. Ha Jézus Krisztussal nem törődöm, de nagyon törődöm, hogy nekem békességem legyen, nekem erős hitem, nekem csodatévő hitem legyen, nekem ez, meg az legyen, ha a fiú nélkül akarom mindezt, akkor semmivé lesz a kezemen. Jézus Krisztusban lesz érvényes a békesség, az erő, a bölcsesség. Jézus Krisztusra nézd, ez az én szerelmetes fiam, aki az ő fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne adna vele együtt minden, mi nekünk. Tere van Istennek az ő népével, mert az ő népe akarja az Isten örökségét, de Jézus Krisztus mellőzésével, az Isten gondozza pedig az, hogy őt hallgassátok, hát ő benne jött el az élet, ő benne jött el a világosság, ő benne van az üdvösség. Folytassa Isten lelke ezeket a gondolatokat mi bennünk, mi pedig csöndesedjünk el most, emeljük fel a szavunkat.